60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket, a mai adás szerkesztője, Somogyi Ágnes vagyok. Július a legnaposabb hónapunk, és egyben a legmelegebb is. A napsütötte órák száma közel 300. Nyaralóktól hemzseg ilyenkor a vízpart, tele a város nézelődő turistákkal. Mindenki igyekszik élményeket gyűjteni, feltöltődni a kevésbé fényes időszakokra. Mai adásunkkal nyári kikapcsolódásukhoz szeretnénk hozzájárulni. Mit is hallhatnak, ha az elkövetkező szűk egy órában velünk maradnak? Elsőként megismerkedhetnek a kamionsofőrök korántsem irigylésre méltó életével. Vajon van-e kapcsolat az indiai harcművészet és a csili között? És ha van, akkor milyen? Megtudhatják ezt is. Azután egy olyan párról lesz szó, akik kreativitásuknak és egy véletlen ötletnek köszönhetően sikeresen módosítottak életpályát. Egy kutatóbiológus pedig arról mesél, hogy még nyugdíjazás után sem tudja abba hagyni szeretett munkáját, ami számára ma is hivatás még. Ma már sok kismama előtt alternatíva az otthonszülés lehetősége. Hogyan is kell erre felkészülni? Ezt is megtudhatják, ha velünk maradnak. Jó szórakozást kívánok műsorunkhoz!
Mai vendégem Hődör Attila, vajdasági születésű, Budapesten élő kamionsofőr. Hogy lettél te kamionsofőr?
Hát ez az egész dolog úgy kezdődött, hogy édesapám is már a Nagy-Jugoszláviában kamionsofőr volt. Párszor elvitt minket így tengerpartra, horvát tengerpartra főleg, és hát így az egész dolog így megtetszett. Eredetileg szerszámkészítő vagyok, és hát így anyagilag gondolkoztam, mondom, hogy nem szeretnék a párom a lakáshitelbe belevágni, és akkor jött ez a lehetőség a Waberersnél. Volt annak idején Vajdaságban egy ilyen munkaközvetítő, aki elrendezte, és akkor is így lettem kamionos. Jelenleg 10 éve vagyok a cégnél.
Egész Európát járod, vagy milyen útvonalakon
között? Igen, igen. Egész Európát, kivéve a Svájc, mivel Svájcban nagyon drága az autópályadíj, és akkor ez, amit úgy kihagyunk, de szinte egész Európa, Norvégián kívül. Tehát az uniós országokra kell gondolni.
Amikor édesapád kamionsofőr volt, akkor még csak a Nagy-Jugoszlávia területén dolgozott, vagy akkor is lehetett Európába menni?
Ő csak általában ott. Tehát hús szállítottak Szabadkáról, bárhova terítették Nagy-Jugoszláviába, és utána visszament, és akkor ilyen körfúvarba csinálta végül is. Nagy ritkán átment hajóval bárból báriba, Olaszországba.
Tudom, hogy nem könnyű egy kamionsofőr élete. Milyenek ezek az utak? Milyen távolságokra mész el egy-egy alkalommal? Milyen megszakításokkal? Mennyit pihensz?
Van rengeteg rövid fuvar is, tehát kell gondolni ilyen 6-800 kilométeres fuvarok. Ezek így nemzetközi kamionsofőrként rövid fuvarnak számít, de sokszor van ilyen 2-2,5, néha akár 3000 kilométeres fuvar. Gondolok ilyen például Nyíregyháza, Portugália, hűtőket szoktunk vinni. A pihenőidők azok úgy működnek, hogy napi 9, de legfeljebb egy héten 2-10 órát lehet vezetni. Ilyenkor a 9 órás vezetésbe be kell iktatni 2x45 perc pihenőt, és akkor még vannak a hétvégi pihenők, amikor viszont legalább 45 órát kell állnunk. Ilyenkor van lehetőség kis városnézésre. Volt egy-két alkalom, például 2012-ben, hozzá kell tennem, hogy nagy Forma 1-es rajongó vagyok, sikerült Monakóba lemenni, egy Forma 1-es szabadedzést sikerült megnéznem. Sajnos a versenyre, meg a szombati időmérőre már tovább kellett mennem Olaszországba.
Különböző nevezetességeket megnézel az adott helyen, és érdekelnek is ezek téged?
Igen, csak hát az, hogy elég kötött az idő, meg az, hogy mivel kamionnal nagyon sok helyen ki vagyunk tiltva, minden 3,5 tonnás magasságkorlátozás és súlykorlátozás is van, ezért rengeteget kell sétálni. Tehát amit ilyen 5-10 kilométeres körbe el tudok érni, nagyjából ezeket így szoktam így pálya körül elérni.
Azt tudod megnézni. És ezek a kamion megállók, ezek városon kívül vannak, gondolom.
Igen, igen, meg sok helyen, tehát valamilyen szinten le is nézik a kamionosokat, és épp ezért zárva is vannak ezek a parkolók. Például gondolok a Franciaországba, tehát sok helyen ki se tudunk menni, nagyon ritka, ahol ki lehet menni Franciaország. Németországot nagyon szeretem ilyen szempontból, mert aránylag nincsenek messze a városok, és elég jól el lehet menni sétálni. Nagyon jó bicikliutak, járdák vannak, úgyhogy elég jó lehet bejárni a környéket.
Ha megállsz egy ilyen kamionparkoló helyen, akkor a kamionnak az őrzése az hogy történik? Neked kell gondoskodni róla, vagy ott van őrzővédő szolgálat?
A kamion őrzése az úgy működik, hogy árutól függ. Tehát vannak ilyen értékes áru, gondolok Samsung tévék, alkohol, dohányáru, ilyenkor külön kijelölt fizetett parkolóba kell beállnunk, és csak oda bírunk beállni, és akkor ilyenkor kutyás őrök őrzik a kamionokat. Mikor nem olyan értékes az áru, építőanyag, mit tudom én, kisebb értékű áruk, akkor viszont szabadon nem fizetős parkolókba állunk ki. Aránylag biztonságosnak nem mondanám mindegyiket, van, hogy ilyen holdakat kivágnak a ponyván, és akkor benéznek, hogy mi van, ha van valami értékes áru. Szerencsére tőlem eddig egyszer próbáltak lopni porszívót Lengyelországba, de megébredtem. Úgyhogy végül is nem. Üzemanyagot szoktak sokszor sajnos.
Ezt leszívják?
Hát összesen már a 10 év alatt olyan 1000 litert elvittek. Úgyhogy Olaszországban 2x400 litert, meg Magyarországon az M7-esen.
Ezek milyen tartályok, ezek a kamion benzintartályok? A
kamionoknál úgy van, hogy két tartály van. Tehát kamion fajtától is függ, mivel nálunk van Volvo, Mercedes, meg DAF típusú kamionok, és 960-tól egész 1280 literig terjednek a tankméretek. Mondjuk én általában DAF-ot hajtok, az 1090 literes. Ezzel nagyjából olyan 3500 súlytól függően akár 4000 kilométert is meg lehet tenni.
Ezeken a hosszú utakon van lehetőség arra, hogy utast fölveszel, vagy az tiltva van?
Ez abszolút tiltva van. Véletlenül bármi történik a rakománnyal, tehát ne adj Isten úton állóan az út közepén hiába, tehát senkit nem veszünk fel.
Tehát ez
szigorúan ki is van adva utasításba, tehát ez abszolút tilos.
Most 10 éve csinálod. Egy olyan kedves kamionnal összefügghet a utazással kapcsolatos emlék, amire szívesen visszaemlékezel. Tudnál mondani?
Hát mondjuk nekem az is emlékezetes, mikor nagy ritkán így a párom el tud velem jönni. Ilyenkor akkor 3 hetet nagyjából úgy velem van. Nekem például érmelétezetes mondjuk Svédország is, tehát ez az áthajózás. Ilyenkor külön kaminokat kapunk, étellel, itallal, svédasztallal, úgyhogy ez így elég kellemes. Túloldalon mondjuk van lehetőség szintén ott Trelleborgba fürdeni, tengerparton. Úgyhogy hát olyan kiemelkedők, például mondjuk összejött egyszer Franciaországba, Párizsba, az Eiffel-toronyra, sikerült felmenni szintén így a 45 órás pihenőbe. Volt egy másik budapesti cégnél dolgozó kamionsofőr, aki már így tudta az utat, és akkor így felvitt. Azt lehet mondani, hogy elég sok mindent azért meg lehet látni Európából, ha az ember persze nem csak arra gondolszik, hogy a fülkébe üljön egész nap, hanem úgy van kedve kicsit kimozdulni, és nagyon-nagyon sok szép hely van. Csak hát ez, hogy rengeteg helyről ki vagyunk tiltva, sajnos a kamionban nem fér el egy bicikli, mert úgy akkor azért egy kerékpárral azért hosszabb utakat meg lehetne tenni.
És esetleg arra van lehetőség, hogy egy kerékpárt bérelj, vagy azzal közlekedj?
Hát néhol Franciában láttam, szintén van ilyen bubi rendszer, ilyen MOL bubi, mint Budapesten, de hát elég komplikált a dolog, ahogy néztem. 50 eurót bele kéne tenni, aztán, hogy az hogy kapja vissza az ember, egyik kollégám beletette, aztán végül, utoljára, amikor beszéltem, még nem sikerült letétet valahogy visszaszereznie.
Vannak ezek a úgynevezett kamionstoppok, amikor nem engednek be egy országba,
igen.
Hosszú órákat kell várakozni. Mi volt a legkellemetlenebb emléked ezzel kapcsolatban, hogy mennyit álltál ilyen stoppból kifolyólag?
A kamionstopp az általában úgy működik, hogy minden vasárnap abszolút sehol nem lehet közlekedni. Ilyenkor júli meg augusztus között pedig van ilyen, hogy úgynevezett nyári tilalom. Ilyenkor szombaton reggel 7-től este 8-ig szintén tilos a közlekedés. Hát olyan negatív élmény végül is annyi, hogy nagyon ki kell számítani a vezetési időt, mert vannak ilyen, hogy bukkolt fuvarok, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag órára pontosan ott kell lenni, mert vannak ilyen drága fuvarok, amik el vannak vállalva, gyakorlatilag 1 óra késésre a cég 1000 eurós büntetést kap óránként. Úgyhogy nagyon nem szabad ki. Oda lehet érni, csak valahogy hajnali 2-kor akár fel kell kelni, hogy az ember ki tudja vezetni a vezetési idejét. Így nagyjából.
Most ott vannak olyan időszakok télen például, amikor be sem engednek egy országba, mert olyan hóviszonyok vannak, vagy olyan időjárási viszonyok. Volt ilyenben is része?
Igen. Sokszor Szlovénia általában, mikor Magyarországról megyünk kifele, ha sokszor kamionstoppot rendel el. Ilyenkor van az úgynevezett Viszmajor helyzet, amikor az ember gyakorlatilag nem tud mit tenni. Ilyenkor persze előre lejelenti a fuvaros cég, hogy késni fog az áru, ilyenkor nem számítunk se ők, semmi büntetésre. Elég sűrűn télen sajnos elő szokott fordulni.
Összességében azt mondod, 10 éve csinálod. Szereted, megérte, hogy elvállaltad, élvezed?
Hát én őszinte leszek, ilyen 9 évet dolgoztam Vajdaságban, így a párommal tényleg semmit nem tudtunk sajnos előre haladni. Kamionosként is nagyon-nagyon nehéz, mert végül is magyarországi fizetéseket kapunk valamilyen szinten, és azért Európában sokkal drágább minden, de ha az ember odafigyel, azért pár év alatt szerintem meg tudja valósítani nagyjából egy ilyen normál emberi léptékkel kitűzött célokat. Tehát én gondolok arra, hogy hitel nélkül lakást venni, ezt simán meg lehet valósítani. Tehát aki most kezdeni, csak ajánlani tudom.
Nagyon köszönöm neked a beszélgetést. Meskó Bank Hödör Attilával beszélgetett.
Az, hogy Magyarországon valaki csilit termeszt, ez már annyira nem újdonság, de ha emellett még egy indiai harci művészettel is foglalkozik valaki, akkor azt hiszem, hogy az már igazán kuriózumnak számít. Ipoly Tölgyesen vagyok, egy gyönyörű kertben, ahol Leányfalvi Attilával beszélgetek.
Hát én az indiai harcművészet egyik fajtájával, a Shirayan Vajramuttival, 15 éves koromban ismerkedtem meg, folyamatosan gyakoroltam, tanultam, aztán később önálló nyilvános iskolát létesített.
Kitől tanulta ezt annak idején?
Igen, egy magyar származású illető, Indiában tanulta, ő volt az első idegen, nem indiai, aki ezt a stílust megtanulta, ő elhozta ide Magyarországra, és ő tanította nekem, és néhányunknak.
Mi ennek a lényege?
Ez nem sport, hanem ez egy életmód, tradicionális harcművészetnek mondjuk, hogy a támadó, védekező, végül is a harcművészetben mind a két dolog jelen van, a támadás, védekezés, mindkettő. Elsősorban egészségvédő, torna gyakorlatok, mozgásgyakorlatok sorozata, és mindenféle eszközös, fegyveres, mármint kardok, kések, botok, fegyveres formáknak a mozgássora, gyakorlatai.
Indiából származik ez a harcművészet, igen, és igen. Ez milyen régi?
Hát az indiai harcművészetek általában olyan 2000-1500-2000 évre datálják vissza őket, és régi hagyomány szerint Indiából származik a kung fu is, a kínai kung fu. Indiai mester vitte az ottani indiai harcművészetet Kínába, és a kínai harcművészetek és az indiai harcművészetek keveredtek, de hát ez egy bonyolult történet. Tehát Indiában olyan 2000-1500 éve van.
Mai napig gyakorolják ezt Indiában?
Uh-huh. Betiltották az iskolákat, megszüntették, tehát teljesen tiltó listán volt, és a indiai függetlenség kikiáltása után kezdtek újra előjönni ezek a harcművészetek már, amelyikből maradt mester, amelyiknek uh-huh. maradt mestere.
Hogy valahol azért ez tovább
igen,
élt
igen,
valamilyen
igen,
módon.
Igen. Családokban, tehát családokban őrizték tovább ezeket a hagyományokat, mert titkosként kezelték, igen, mivel igen. tiltott volt.
Indiának milyen részéhez van ez kötve, vagy nincs centruma ennek?
Többfajta harcművészet van. Dél-Indiában is sokfajta van. A Szilambam, az ilyen botos, kardos. A Keralában a Kalaripayatt különféle változatai. Északon szikkeknek vannak harcművészeti iskoláik, tehát egész Indiában jelen vannak a harcművészetek különféle formái.
Van-e valami ruházat, vagy különleges felszerelés ehhez a harcművészethez.
Igen, hát ő mindegyik indiai stílusnak saját stílus, tehát saját jellegű ruházata van. Általában mezitlábas a dolog. Északon, az északi stílusokban hordanak cipőt is, főleg a hegyi harcművészetek esetében. Hát Indiára jellemző egyébként az öltözet.
Nagyon szimpatikus nekem az az alapelv, hogy az egészség megóvása az alapja ennek.
Igen, igen, igen. Általában a legtöbb harcművészetnek van egy ilyen egészségmegőrző oldala is, nem csak maga a küzdelmi, és így a miénknek is van ez az oldala, és sok esetben ez kerül előtérbe.
Most érkeztünk el akkor a Chilihez, mert alapvetően mi a Chili mentén ismerkedtünk meg egyszer egy piacon, és engem a Chili kezdett el érdekelni ennek a termesztése. Tehát ennek a harcművészetnek a mentén jutott el arra, hogy különböző chiliket termesszen, illetve különböző csapnikat és egyéb dolgokat csináljon, ha jól értettem.
Igen, igen, pontosan. Én, mint harcművész tanuló, elkezdtem elsajátítani a mindenféle gyógyászati módszerek dolgait is. Például Indiában jellemző, hogy az étel az orvosság, tehát az ételen keresztül gyógyítanak, vagy őrzik meg, igyekeznek az egészséget megőrizni. Szakmai táborok alkalmával én nem csak a gyakorlatozásokat vezettem, hanem tehát ebédet főztem, vacsorát főztem, és készítettem csatnikat időnként, szószokat, és ebben a chiliket is használtam fel, és akkor ez így kiteljesedett még jobban. Egyre több chilit szereztem be, dísznövényként kezdtem őket nevelni, és hát ez fontos számomra, hogy én nem paprikát termelek, ezt szoktam mondani, hanem chilit nevelek, és a kettő között nagyon nagy a különbség. Chilinek nevezik, de Dél-Amerikában származik az összes. És számtalan chili fajta van, hát chilinek nevezzük ezeket a csípős paprikákat, ugye? Vannak, akik egyszerűen paprikának nevezik, néhányan megkülönböztetjük, hogy ez chili, mert ugye vannak a hagyományos, itthoni hagyományos csípős paprikák, chilik, általában falusi nénik is vetnek a kertben, de itt más chiliről van szó, a mi esetünkben ilyen trópusi fajták, amik nagyon-nagyon csípősek, másfajta gondozást igényelnek, tápigényesebbek.
Van ennek egy fokmérője.
Scoville skála. Azt hiszem, ha jól mondom, például a magyar cseresznye paprika, ha ez 50 ezer egység, akkor például a nága, indiai nága jolokia az 1 millió. És ez jelzi a csípősséget. A kapszai cín az maga az adja a csípősséget, és hát ezeket általában kevesen fogyasztják úgy csak az íze miatt, hanem földolgozzák szósznak, vagy ételekbe, de vannak persze, akik olyan mértékben függőek, hogy kívánják. Igen, igen,
azért van. Függőséget okoz a veres paprika?
Tud valamelyest függőséget okozni, és hát állítólag nagyobb mértékben is tud. Sokan nagyon szeretik a nagyon-nagyon csípős chiliket is fogyasztani. Tehát tulajdonképpen a fájdalmat, mintha
hát
igényelnék.
Hát az már igen, gondolom.
Márpedig viszont a chili fogyasztás boldogsághormonokat is termel.
Igen, tudományosan.
Fájdalomcsillapító hatása is van.
Igen, meg gondolom annyira csíp, hogy már az ember nem érzi a többi fájdalmat.
Kóstolgattunk habanérókat úgy magába. Szeletelgettük, és a szeleteket még kisebb kockákra vágtuk, és órával mértük a csípősséget. Tehát nekünk 15 perc
hogy?
Volt órával. Tehát órával mértük, hogy bevettük, a szánkba összerágtuk, elkezdett csípni rettenetesen, és 15 percesek voltak a fájások, 15 perc hosszúságig tartott annak az egy darabnak a csípőssége.
Egy gyönyörű kertje van itt Ipolytölgyesen, egy olyan, mint egy arborétum, mert nyilván jó a klíma itt, közel van az Ipoly, meg a napsüt folyton, meg egy nagyon jó termőhely. Hányféle chili paprikát termeszt? Mert én itt rengeteg kalántát láttam, és rengeteg fajtát.
Chilit nevelek.
Chilit nevel.
Én úgy kezelem, mint a dísznövény lenne, minden egyes példányt. Hát itt 2000-100 darab van, mindenféle fajta, és olyan 40 típus nagyjából.
Látszik, hogy személyes kapcsolata van minden növényel, mert látszik az a fajta gondoskodás, meg szeretet, amivel körülveszi ezeket a növényeket. Rendkívül megkapó és megható nekem ez, hogy ilyen közel van a természethez, és persze vannak állatok,
igen, van, ami kell a... kutyusok, cicák és más harcművészet sirályon van, Zsramutti a neve, és minden évben ide járnak Budapestről, Gyöngyösről, innen-onnan tanítványok bizonyos rendszerességgel, és nyáron vannak a táboraink, szakmai táboraink. Itt tartom, én vezetem, én vagyok a szakács is, olyan mindenes vagyok itt ebben
akkor
a táborban.
Bedobja a csiliket is közben.
És akkor igen, bedobok egy kis chili szószt is azok a fiúknak, sokan szeretik. Egyébként ők beszéltek rá, hogy ugye készítgettem a tábori étkekkel az időnként csatnik a chili szószokat, és mondták néhányan, hogy hát mester, miért nem csinálod nagyba 2016 nyarán, lettem őstermelő, hivatalosan őstermelő és kistermelő. És onnantól kezdve már nagyobb vonalomban csinálom a csilizést.
Van-e valami indiai neve önnek?
A mesteremtől kaptam az Ajanayan nevet. Ez azt jelenti, hogy egy kezdeményező. Hát ilyen elindító, kezdeményező jelentése van.
Azt hiszem, hogy ez nagyon találó. Én sok egészséget, kitartást kívánok, és maradjon meg ez a sok szeretet magában, ami a növények és az emberek iránt is van. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Ipoly Tölgyesen a csilik nevelőjével Torda Judit beszélgetett.
Kézműves vásárba voltam, ahol javarészt ékszereket állítottak ki, és megálltam az egyik pultnál, ahol kicsit nagyobb ékszerek voltak, és mások. És akkor elkezdtem nézegetni, illetve fölemeltem a tekintetemet, és nagyobb tárgyakat láttam, illetve láttam egy mappát, amiben mindenféle képek voltak. És annyira megfogott, hogy muszáj volt megszólítanom a hölgyet, akit Horász Ritának hívnak, akit rá tudtam menni, hogy beszélgessünk egy kicsit, mert különleges dolog, hogy üvegmozaikból készülnek a dolgai. Ez hogy jött?
Úgy jött, hogy a párom vett egy zacskó üvegmozaikot, és először egy lámpára próbálta felrakni, utána csinált egy asztalt hobbiból, és nagyon megtetszett mindenkinek, kérdezték, hogy miért nem csinálunk ilyet eladásra, és meghirdettük azt az asztalt, és rögtön el is vitték, és ezen felbuzdulva én is kipróbáltam ezt a technikát. Az ékszer az később jött be. Az ékszer az igazából gyakorlatilag az utóbbi fél évben. 6 éve csináljuk a mozaikot, és az ékszer, megmondom őszintén, nem is nagyon jutott eszembe. Körülbelül egy fél éve vettem hozzávaló ilyen madárokat, amikbe be lehetett rakni a mozaikot, és igazából nagyon érdekes ez is, mert rövidebb idő alatt van kész, hiszen kisebb a felület, viszont nagyon sokat kell gondolkodni azon egy kis felületen, hogy lehet úgy megcsinálni, hogy az érdekes is legyen, illetve kis felületen nyilván nehezebb dolgozni az üvegmozaikkal.
Akkor viszont térjünk vissza, hogy azt mondta, hogy először lámpákkal kezdtek, akkor itt jön be az a nagyon találó név, hogy gyerekredenc.
Igen, igazából nem is a lámpa miatt, hanem először a lámpát kipróbáltunk, az asztal, és utána pedig nagyon megtetszett nekünk ezek a régi árdekó szekrények, amiket már dobáltak ki, elég rossz állapotban voltak, viszont nagyon-nagyon érdekes, szép formájúak, és megpróbáltuk őket megmenteni, de nem csak úgy, hogy lefestjük, vagy kicsit restauráljuk, hanem a mozaikkal.
Tehát és újjavarázsolni.
Újjavarázsolni, igen, mozaikkal, és gondolkodtunk azon, hogy milyen nevet adhatnánk ennek a vállalkozásnak, mikor már több mindent csináltunk, és mikor már látszott az, hogy ezzel mikor komolyabban fogunk foglalkozni. És miután akkor jobban a bútorok irányába mentünk, ezért lett a kredencből, utána a rekredenc, hogy újra alakítjuk a szekrényeket. Igaz, a kredenc az egy nagyobb szekrény.
De ez egy teljesen találó név, mert magába foglalja a régiségnek azt az intim igen. részét.
És nagyon sok nagyon szép bútor van, szép formájú, amit ezzel egy kicsit modernebbé is lehet tenni, viszont megtartja maga hangulatát. Úgyhogy innen jött a név.
Akkor induljunk ki onnan, hogy honnan jött az ötlet, hogy üveggel foglalkozni. Vagy mutassam be Podlovics Zsoltot.
Igen, én kezdtem el, mint ahogy a párom is mondta, hogy először egészen véletlenül nekem az jutott eszembe, hogy az engem érdekel ez a dolog, és láttam egy hirdetésben különböző színes mozaikokat, és ezek mind üvegek.
Ezt készen voltak. Lehet kapni?
Ezeket készen lehet kapni, így van. Ezeket lehet táblába kapni, lehet 2x2-es kockákba, 3x3-as kockákba, stb. Különböző színekben.
De most, bocsánat, ha táblába, akkor ön vágja?
Minden esetben mi vágjuk ezeket. Ha kockákban van, akkor kockából vágjuk ki a formát, hogyha nagyobb darabokban van, akkor nagyobban. Ez egyébként ezek különböző üvegek, illetve különböző anyagok, a nagy tábla, az elsősorban az a Stefani üvegnek, vagy katedrál üvegnek ismerik az emberek, míg amivel mi csináljuk, ez nyilván, hogy ez egy valamivel olcsóbb alapanyag, nem annyira szép színezett üveg, de viszont nagyon sok színvariáció van ezekből a úgynevezett, ezek ilyen ipari üvegek.
De ezek nem átlátszóak, ugye?
De átlátszóak.
Fényhatására átlátszóak,
és ezek burkoló mozaikok, amiket igazából csempézésre használnak, medencékbe, fürdőhelyeken, stb. De viszont ezeket kiválóan lehet ugyanúgy vágni, mivel a üveg, és az üveget azt lehet vágni, ezért mi ebből szoktuk leginkább készíteni. Egyébként a mozaik, rengetegféle mozaik lehetőség van, legalábbis anyag. A smalti nevezetű, az egy nagyon drága, régi, szintén ilyen színezett kő. Aztán vannak az üvegek, a kerámiák, a kövek, a kavicsok.
Ez, amit mi mozaiknak hívunk, az ennyiféle?
Amit mi mozaiknak hívunk, az maga a technika, ez lehet akár papírból, lehet műanyagból, lehet fából, nagyon sokféle dologból. Mi ezt az üveget választottuk, mert sokféle szín van belőle, és nagyon jól lehet keverni a motívumokat, illetve a színeket.
A gyűjteményben, amit láttam, abban ilyen használati tárgyak is vannak.
Leginkább egyébként használt tárgyakat szeretünk csinálni, tehát aminek valamilyen funkciója is van. Nyilván egy képnek is van funkciója, képeket is csinálunk, dísztárgyakat is csinálunk, de hogy inkább egy szekrény legyen, egy lámpa, kenyérpirító, gitár mondjuk az is inkább dísz, mert nagyon nehéz lesz tőle a gitár, hogyha...
Most a meglévő gitárra.
Igen. Hát az alapot azt nem mi csináljuk, hanem azt valahonnan beszerezzük. Legtöbbször olyat, ami már kidobásra ítél, tehát szeretjük megmenteni a dolgokat.
Akkor valami bolha a piacjárók?
Igen, internet, ismerős, szomszédnéni, mindenki, tehát gyakorlatilag
lomtalanítás.
Vérzik a szívünk, hogyha látunk egy nagy kupac bútort, de így már nincs kedvünk oda menni, mert már ülnek ott. Sok mindent láttunk, de egyébként igen, bolha piac és minden játszik. És kifejezetten szeretjük azt, hogyha van funkciója.
Tehát egy kenyérpirító az utána működik, mint
kenyérpirító? Persze, hogyne. Az abszolút nem befolyásolja a működését sem, azt egy burkolatot kap. Az a jó az üvegmozaikban, hogy strapabíró. Tehát, hogyha valamit beburkolunk vele, nyilván egy kalapáccsal össze lehet törni, de nagyon sokáig megtartja a magát, tehát, hogy nem megy szét, nem használódik el nagyon, ugyanúgy, mint ahogy egy burkolat egy medencénél is, ott nagyon sok ember végigmegy rajta cipővel így-úgy, és nem lehet
csak
semmi baja.
Visszatérve a kenyérpirítóra, arra gondoltam, a hőhatására
nem. Nyilván olyan ragasztóval ragasztjuk, ami nem dobja le magát, ráadásul ki van fugázva minden egyes alkalommal, tehát az a fuga is tartja, hogyha valami olyan dolgot csinálunk, ami nagyobb külső hatásnak van kitéve, ott általában gyantásfogát használunk, ami még jobban, tehát az, mint a beton úgy tartja.
Milyen stílust használnak? Tehát egyedileg valami figurális dolgokat, vagy inkább ilyen, majdnem azt mondtam, műszaki rajz jellegű, tehát a megszokott mozaik dolgok?
Igazából vegyesen. Sokszor attól is függ egyébként, hogy például ha megrendelnek valamit, akkor körülbelül mit gondoltak el, de általában az van, hogy van egy forma, vagy egy figura, ez lehet egy nonfiguratív is, vagy figuratív, és akkor azt, mint akár tényleg, mint egy ilyen színező, vagy kifestő, hogy magát nem festékkel festjük ki, hanem mozaikkal rakjuk ki.
Hát nyilván egy bútornak a stílusát követi.
Persze, persze. Mm-hmm. Nyilván arra figyelünk, hogy azért ne ugorjon le róla, vagy ne legyen ön célú. Mm.
Valahol ez forgalomban is van, vagy rendelni lehet önöknél, vagy ez hogy működik?
Van internetes oldalunk, Facebook oldalunk, Instagram, bolt nincsen. Sokat gondolkodtunk azon, hogy nyissunk-e boltot, vagy nem, viszont miután mi csináljuk ezeket, és a boltot is úgy képzeltük el, hogy akkor lenne jó, ha mi árulnánk ott benne, mi lennénk ott, hiszen mi csináljuk, mi vagyunk a lelke ennek. Ezért a kettőt viszont nem nagyon tudjuk össze passzintani, hogy nincsen, bár még azért a vágy az megvan, hogy lehet, hogy később lesz, vagy valahogy ezt megoldjuk, de nincsen ilyen weboldalunkon van, és egyébként rendelni is lehet, van, amik van készen, és igazából mostanában inkább megrendelésre dolgozunk, tehát kevés az, amit mi csinálunk, csak úgy akkor azt majd valaki megveszi. Mind a kettőt szeretjük, megrendelése is, mert akkor az azt jelenti, hogy valakinek megtetszett és szeretett volna, illetve hogyha magunk csináljuk, akkor viszont jobban el lehet engedni a fantáziát, bár a megrendelőink is nagyon bíznak bennünk, és nagyon sokszor ránk bízzák azt, hogy milyen legyen esetleg szint, megmondják.
Legtöbbször. Mindig megkérdezzük azt, hogy milyen a környezet, hova fogja ezt beilleszteni, és akkor azt szerint próbálunk is segíteni az éppen aktuális megrendelőnek, hogy az olyan legyen, mint amit ő szeretne.
Igen, stílusába, színébe,
azért harmonizáljon. És valami művészpályáról léptek ide?
Hát én épületszobrász voltam, nem művész igazából ez, és el sem nevezném művészetnek, ez is inkább egy ilyen alkalmazott művészet, vagy... Hát azt mondom, hogy a burkolás és a művészet között van valahol, igazából. Uh-huh. Maga a technika egy kicsit a burkolást abból különbözik, hogy itt mi rajzoljuk fel a mintát, és minta követve rakjuk fel a mozaik szemeket.
Tehát művészi hajlamokat ki lehet élni.
Ki. Leginkább akkor, amikor saját kútfőből kezdünk el valamit csinálni, és akkor az ott megszületik valami, és akkor az általában az inkább hasonlít a művészethez. Bár nem mondanám magunkat művészeknek.
De fantázia kell hozzá, tehát nem csak az, hogy akkor nem, itt van kék, és akkor az kék.
Ez egy nagyon érdekes világ, amiben belecsöppentek, és sok sikert kívánok továbbra is hozzá. Horrász Ritával és Padlovics Zsolttal Kéri Oli beszélgetett.
A Tűzmadárházban vagyunk, ahol egy nagyon elgondolkodtató előadást hallhattunk, és az előadója pedig dr. Székely Sándor.
A névjegye szerint biológus és szaktanácsadó. Más források szerint viszont még etológus is.
Igen.
Melyiket vállalja ezek közül?
Tudható biológusként végeztem az egyetemet, és dolgoztam genetikai tanszéken is, de leginkább életem nagy részét állatviselkedés kutatással töltöttem.
Az etológia mindenek előtt ezek szerint?
Igen, mindenféle állattal dolgoztam. A legjobban a vadállatokkal szerettem. 3 évig voltam egy rókával, Csányi Vilmosnál, ő kutyákkal kísérletezett, és én pedig azt vállaltam, hogy én a kontrollállatot, a rókát ennek a kutatásában fogok részt venni, és ezt nem bírom abba hagyni idős koromra sem.
Visszatérünk az előadásra. A címe Madarak és emberek. Hogy jutott erre a témára, és egyáltalán ahhoz a lehetőséghez, hogy felnevelhet madárfiókákat, mert mostanában ezzel foglalkozik?
Magához a témához azáltal jutottam, hogy bizony én általános iskolában megtanultam azt, hogy az ember azért felsőbbrendű az állatoknál, hogy szerszámot használ. Aztán ez megdőlt, kiderült, hogy az állatok is használnak szerszámot. Aztán jöttek a hipotézisek, hogy amiatt vagyunk valamilyen módon felsőbbrendűek, hogy a szerszámot készítünk is. Hát természetesen azóta megdőlt ez a hipotézis is, és kiderült, hogy vannak állatok, akik szerszámot készítenek is.
A majomra gondolunk?
Igen, akik hangyákat piszkálnak ki a hátaluk hegyesre és vékonyra, a csiszolt vagy kaparászott ágacskákkal. Utána azt gondoltuk, hogy jó, csinálnak is szerszámot, de nem hordozzák, nem rögtön eldobják. És aztán kiderült, hogy bizony vannak olyan fajta, szintén azt hiszem majmok, akik hordozzák is magukkal a szerszámokat. Szóval ez a sok-sok lépcső engem valahova arra irányított, hogy inkább azt gondoljuk, hogy az állatok körülbelül mindent ugyanúgy csinálnak, meg ugyanúgy tudnak, mint mi magunk. De igazából számomra nem annyira fontos az, hogy egy hierarchiát találjak az ember és az állatok között, hogy azt gondoljam, hogy az állatoknak nincs érzelmeik, nem gondolkodnak. Tehát ahhoz, hogy egy csapat farkasnak ki kelljen találni, hogy hogyan fogja egy csapda felé, vagy ilyen szoros felé terelni általuk elejteni kívánt állatot, ahhoz nagyon komoly előre való elképzelés kell, hát mi ez a nem gondolkodás. De még azt is lehet talán mondani, hogy az állatoknak személyiségük is van, bár a pszichológusok ezt nagyon nem szeretik.
Felejthetetlen a záró képsorozat. Ül a vállán a kis bagoly, és turkásza a szakállát. Ezek a kis elesett bagoly fiókák, hogy kerültek önhöz?
Erdőből hozták be a kirándulók pulóverbe csomagolva, mert féltek tőle, és nem tudták eldönteni, hogy egy sas vagy egy bagoly. Találták az avarban lent, és sajnos elkövették azt a hibát, hogy felszedték, pedig ott kellett volna hagyni, mert az anyja ott eteti, akkor is, ha már kiesett az odúból.
De és nem lehet, hogy kidobja?
Nem, ezek maguktól úgy érzik már, hogy na, akkor most már tudnak egy kicsikét kapaszkodni, ide-oda menni, és akkor kijönnek a fészekből, vagy az odúból, ez még énekes madaraknál is így van, és a fészek melletti ágakon elszórva, elbújva várják az anyukat, aki megeteti őket.
Tehát akkor ez a kis bagoly oda kerül.
Így van, behozták, próbálták megetetni parizerrel, de már nem ette meg a parizert, ugye, mert ízéből tudta, hogy abban nagyon kevés hús van. Sőtől megetettem nyers nyóhússal, és ott gyönyörűen zabálta, és utána ott hagyták nála, mondták, hogy itt jó helyen lesz, és akkor azt neveltem fel.
És kialakított neki egy fészket?
Első néhány napban szobába velem alszanak, kis kosár fészekben, és aztán amikor elkezdenek mozgolódni, akkor túlélik a sokkját annak, hogy ők bekerültek egy ilyen mesterséges környezet, akkor viszem ki őket az udvarra, felrakom őket a fára, ugyan repülni még nem tudnak, de tanulják azt, hogy hogyan kell kapaszkodni a fán, hogy a szél ne fújja le őket, megtapasztalják azt, hogy más állatok is vannak, mert például a baglyokat rögtön azonnal felismerik. Amíg ők a baglyok maguk nem is tudják, hogy ők baglyok, az énekes madarak rögtön tudják, hogy ez egy veszélyes lesz ez a bagoly, és próbálják elűzni rárepülésekkel, rikácsolása.
Tehát akkor még védeni is kell, hogyha kiviszi.
Hát ezek nagyon... nem veszélyes rárepülésekkel, csak ijesztgetések. Köszít a macskák, vagy nyest, vagy ilyenek jelentek.
Nem lehet kint hagyni akkor. Ugye.
Igen, éjszakára be kell vinni, és van egy madárházam is, ami teljes kilátás biztosít, és röpülgetni is tanulhat benne a madár. De leginkább kint tartom, amikor csak tudom, mert az adja meg a lehetőséget annak, hogy később nyugodtan el tudjon repülni, feltérképezze a környezetet.
A szülők reptetik a fiókát. Hogyan tudom meg repülni ez a szegény kis pakoly?
Kicsikét handicapesnek is érzem ott magam, mert hogy milyen butaság, azt gondolhatja a madár. Milyen anyám van nekem, hogy még repülni se tud. A repülés az biztos, hogy minden madárban benne van. Ahogy figyeltem őket, láttam rajtuk, hogy vannak ilyen intenciós mozgások, azaz szándékot kifejező mozgások, nyugtalanság, amikor először elkezd repülni, látom rajta, hogy toporog ide-oda az ágon.
Készülődik.
Sőt, volt olyan madaram, egy bagoly, amelyik én teljesen megijedtem, mert volt egy nap, amikor gyönyörűen nevett beteken keresztül, és akkor egyik nap hirtelen csak egyszerűen nem evett. A este óta nem evett, mi a szösz lehet vele, az itten beteg. Még nem a délután közepén egyszer csak gondolt egy nagyot, és repült egy ilyen 20-30 métereset. Nyilván ezzel próbálta csökkenteni a testsúlyát, hogy könnyebben lehessen repülni. Persze ez is csak feltételezés.
Amikor eljön ez a repülési időszak a nevelt madárkáknál, akkor is ott marad még az udvaron, vagy merészkedik messzebb?
A ragadozó madarak ott maradnak valamennyire az udvaron. Jó nagy kert, az erdő szélétől nem messze van, és ott nevelem ezeket a madarakat. És ez azt az időt jelenti, amikor fogom a hálóságot, és akkor amelyik fán fönnmarad, jó magasan, ugye onnan már nem tudom lehozni a madarat, ahol éjszakára leül aludni, az alatt a fa alatt én szépen hálóságba fekszem, és nézem is. Amíg le nem csukódik a szemem, de aztán hajnalban már korán föl is kelek, és ellenőrzöm távcsővel, hogy ott van-e a fa tetején a madár.
Még szerencse, hogy a kirepülési időszak az nem télre esik.
Igen, általában ez a nevelés, ez május, június, július, három hónap, néha kitolódik augusztus közepéig is. Ebben az időszakban ők még szülői táplálásra szorulnak.
Kirepülés után.
Kirepülés után is. Ezért lehet hallani parkokban például a rikácsolásukat, ezek mind jelességkérő hangok, amikre az anya ugye oda repül, és akkor megeteti őket. Hát én ugye nem tudok oda repülni, hanem akkor, ha még a kertben van, akkor csalogatom lejjebb, lerakom neki a táplálékot olyan helyre, ahol látja, és előbb-utóbb megeszi.
Akkor, és akkor ő már megtanulta a bagoly nyelvet is, nem?
Hát azért nem mondanék ilyet, mert sajnos nem tudom pontosan megmondani, hogy gyere ide madár, hanem csak vigyogok úgy, ahogy ők szoktak abban a hangfekvésben, abban a tónusban, a frekvenciában.
Gondolom, egy bagoly számára azért kellemes hallani, hogy azért jön egy hívó hang, vagy valami olyasmi.
Meg a helybéliek számára kellemes, mert jókat röhögnek rajta.
Igen.
Ahogy ott kiabálok, hogy vigyogok a erdőszélen. De hogy a szépsége a dolognak az, hogy aztán későbbiekben már akkora területet bejárt a madár, hogy 2-3 kilométerre is elrepült, és onnan is berepül az emberhez, és visszajön.
Hálás.
Ezt sem mondanám. Azért nem mondanám, mert ő még gyerek, és neki a táplálék fontos, és nem is akarom magamhoz kötni. Hogy nem idomítom semmire, nem szoktatom magamhoz, mindig azt csinálja csak ő, amit kell, és én csak a táplálékot biztosítom meg a védelmet akkor, amikor nincs szüksége van.
Mennyi idő alatt nőnek föl annyira, hogy tényleg önellátók legyenek?
Csoda nagy szerencsénk van madarászoknak ezzel a dologgal, mert míg az ember gyerekeknél egy ilyen kísérletet 20 év alatt lehet csak megcsinálni, mire ők fölnőnek, ezek a derék baglyok, ezek már augusztusra egészen normális saját életet élnek, tehát ez azt jelenti, hogy 3 hónap alatt lefut a nevelési periódus.
Mit tanulsz tőlük?
Például az egyik legeklatánsabb dolog, amit tőlük tanultam, az öröm kifejezése. Nem gondolnánk azt, hogy például az ember megjelenésekor egy szarvas tehén örömtáncot lejt. Neveltem egy szarvas tehenet kiskorától, akkor még el kellett mennem dolgozni, akkor visszajöttem ez az állat, körbefutkosott egy nem szabályszerűen, és a hónom alá dugta a fejét. Tehát olyan fajta érzelmeket tudott számomra közvetíteni, ami embereknél is ritka.
Ha érdekel valakit ez a téma, amatőr módon, hogy mélyedjen el benne, mit tanácsol?
Elég nehéz feladatot tudnék adni. Elsősorban fogja magát és költözön összeállatokkal.
Valószínűleg ez az igazi élmény.
Élmények, igen. Nem szabad összekeverni, tehát a tudományra szükség van, bizonyításokra szükség van, de igazából nem biztos, hogy ezek a fajta módszerek, amit a tudomány használ, föl tudja tárni azt, amit az állatokról tudnunk kell.
Jelen pillanatban mire készül?
Ilyen madarakat hoznak nekem madármentő állomásokról az utóbbi 6 évben, minden évben ráment ez a 3 hónapom. Én magam is annak örülök, hogyha nem hoznak, mert ez azt jelenti, hogy nincs olyan madár, amelyiknek elvesztették volna a szüleit, vagy valami.
És akkor mit figyel meg, ha nincs madár?
Az előző években felhalmozódott iszonyú tömegű videófelvételeket nézem újra át, és telente is egyébként ezzel foglalkozom, és csinálok belőle előadásokat.
Jó egészséget kívánok ahhoz, hogy még sok-sok madarat, állatot tudjon megfigyelni, felnevelni.
Köszönöm szépen.
Dr. Székely Sándorral Somogyi Ágnes beszélgetett.
Nagy öröm, ha kisgyerek születik egy családba. Még nagyobb a boldogság, ha ez otthoni körülmények között úgynevezett természetes szüléssel történik. Ahogy a szomszédasszonyom Tompa Rozália esetébe, aki most egy aranyos, 6 hetes kisfiúnak az anyukája. Hogy jutott eszetekbe, hogy otthon szeretnél szülni, vagyis itthon, ahol beszélgetünk?
Hát én egyben egy szintén nagyon aranyos, de már 6 éves kislánynak is az anyukája vagyok, aki kórházban született, ám az ő születése után felmerült bennem, hogy talán máshogy is történhet ez, még kevesebb beavatkozással, mint az ő esetében, és amikor a kisfiunk megfogant, akkor már elég hamar így terveztük, hogy ha ő érkezik, és hogyha minden rendben megy a várandóság alatt, akkor itthon szeretnénk neki életet adni, illetve sok közeli barátnőm is otthon szült, és sok sikeresen végződő pozitív történetet hallottam ezzel kapcsolatban, ezek mind bátorítottak arra, hogy ezt megmerjük lépni.
Mi az otthonszülés előnye?
Hát nyilván, hogyha erre gondolunk, az, hogy itthon vagyunk, itthoni környezetben ismerős dolgok vesznek körül. Hogyha ha félelmeink vezetnek, akkor ez nem biztos, hogy megnyugtat, de hogyha onnan nézzük a szülést, hogy mi minden az, ami erősít és támogat és bátorságot ad ahhoz, hogy ezen átmenjünk, akkor azt hiszem, hogy ez a legnagyobb előnye, hogy nagyon sok erőt ad már maga ez a környezet is, illetve azok, akik egy ilyen szülésben segítenek, ők is szerintem számomra jobban képviselik a szülőnőnek az érdekeit, és a kisgyermekét is.
Ki segít ilyenkor a szülésnél?
2 képesített szakembernek kell jelen lenni. Ennek nem beszéltünk még erről, de hogy ez egy legális módon történő szülés, az itthon szülés. 2 szakembernek kell jelen lenni. Nem vagyok teljesen biztos a törvényi előírásokba, ha jöttem, 2 szülésznő is elegendő. Lehet az egyik orvos is, de ilyenre nem nagyon szokott az hiszem példa lenni.
Megelőzte ezt a szülést a dulákkal való ismerkedés. Úgy tudom, hogy duláknak nevezik a bábanéniket. Régen bábanéniknek hívták őket.
Hát szokták őket bábáknak is, duláknak is. Mindenképpen igen, akkor, és azt mondják, hogy akkor is zajlanak jól ezek a szülések, minél közelebbi velük az ismerettség. Pont a velük való viszony az egy feltétele annak, hogy nagyobb akadályok nélkül történjen ez a szülés. A mi esetünkben is így volt. Már a várandóság közepetáján megismerkedtünk a bábánkkal, és több alkalommal is találkoztunk vele szülés előtt, sőt utána is többször meglátogatott minket.
Mivel bátorítanád azokat, akik szeretnének otthon szülni, de vannak félelmeik?
Ez pont az egyik kulcsa volt nálunk is ennek az egész történetnek az első szülésem után, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy én jobban szeretném kézbe venni a saját szülésemet. Nem csak a szakemberekre akarom rábízni, hogy ott mi hogy történik, vagy váratlan helyzetekben mi történjen, hanem jobban szeretnék ennek aktív alakítója lenni. Úgyhogy alapvetően szerintem ez a 2 kulcsa, hogy az ember kiválaszt valaki olyat, vagy olyanokat, akikben nagyon meg tud bízni. Másfelől meg én is igyekeztem minél szélesebb körön tájékozódni a szülés előtt, a szülést érintő dolgokról.
Volt-e olyan pillanat szülés közben, mikor felvetődött benned, hogy mégis jobb lett volna kórház?
Nem, azt hiszem egy pillanat se volt, és utána sem.
Kaptál menet közben utasításokat, hogy kell viselkedned, mit kell csinálnod?
Csak olyankor kaptam, és nem utasításokat, hanem javaslatokat, ötleteket, amikor én kértem ezeket, vagy pedig hosszabb ideig elakadt valami a szülésben, ötleteket.
Milyen érzés volt, amikor megszületett a pici?
Hát az csodálatos volt. Igaziból tényleg az a határpillanat, amikor az első hangjait meghallottam, nem is igazán sírt, de hogy hangokat adott, és ott van egy ilyen határátlépés, ott hittem el, hogy tényleg megérkezett, és most már itt van közöttünk. és ott tudtam, hogy mindjárt meg is láthatom.
De gondolom, hogy egy anyának nagy élmény, hogy egyedül saját maga némi kis segítséggel, biztatással történik ez a dolog.
Igen, tudod, ez egy nagyon érdekes különbség nekem a két szülésemben, hogy mondom, a lányom is természetes úton, tehát nem operációval született, és most a kisfiam is, és mégis pont ez a különbség számomra a két szülésemben, hogy a végeredményben úgy éltem meg ezt a mostani szülést, hogy ezt én csinálhattam végig. A legutolsó pillanatig dönthettem helyzetekben, megvárták, hogy én döntéseket hozzak, és ez a babának sem volt káros.
Úgyhogy... Hogy viszonyult a család ehhez, hogy te itthon szeretnél szülni? Közös megegyezés volt? Mit szóltak a nagyszülők például ehhez?
Hát természetesen a párommal ez, vagy nem természetes, de a párommal ez nagy összhangban ment közöttünk, ez a készülődés, meg ennek tehát a döntés ebben. Az egész családunk, mindkettőnk részéről mindenki aggódott, senki nem igazán értett ezzel egyet, de nagyon végül is nem szólt bele senki, nem is tudtak volna. És utólag meg nagyon sok elismerő megjegyzést kaptunk tőlük.
Az önbizalmad erősödött ezzel, nem?
Mindenképp nagyon sokat hozzáad, igen.
Mit tanácsolt azoknak, akik még nem döntötték el?
Hát ha tehetik, számomra mondom, az egyik legfontosabb kis építőkocka ebben az egészben az volt, hogy beszéltem emberekkel, akik maguk otthon szültek és végigmentek ezen a folyamaton, akár többször is, hogyha tudnak ilyen emberekkel beszélgetni, emellett tájékozódni a tényekről ennek kapcsán.
És mit szólt az otthon szüléshez? Rozika párja, Fülöp Ádám.
Ugye ez a második szülés volt, az első szülés kórházi lévén. Én abszolút támogattam a Rozit ebben, és azt láttam, hogy teljesen különböző módon élte meg az elsőhöz képest, de hogy a kórházban nem engedték szülni sok minden miatt, itt viszont szülhetett. Tehát magyarán egy olyan szülés élménye volt, ami kihat abszolút mértékben a lelki síkra is. A kötődés a picivel az egy zsigeri szinten indul el. Tehát abszolút tapintható rögtön. Föl sem merül benne, hogy valamit ő nem jól csinál, vagy minden adja magát. Nyilván itt is vannak nehézségek, voltak is, vannak szituációk, amikor döntéshelyzet van. Azzal is tisztában vagyok, hogy egyáltalán nem mindenkinek adatik meg, hogy még akkor is, ha eldöntötte, hogy otthon szeretne szülni, hogy tényleg otthon tud szülni. Tehát nagyon sok mindentől függ, hogy ez működik-e. Föntről, lentről, a támogatottság megvan-e. De az egészen biztos, hogy sokkal nagyobb a mozgástér, és ezért végig lehet csinálni azt, amire minden nő képes. Én hiszek ebben. És hogy ez az, amit a kórházban nyilván annak is megvannak az okai, hogy félelem, hogy az egésznek ez a jogi, meg a protokoll, meg a sok-sok egyéb dolog miatt nem engedik szülni a nőket.
Milyen érzés most így visszanézve erre a 6 hétre, hogy ott lehettél a második baba születésével, hát és ez másképp volt.
Úgy mondom, hogy igazából tehát az első szülésnél is, a kislányunknak a születésénél is abszolút katarzist éltem át, szóval az nem kérdés, és másodszorra is katarzis volt, teljes mértékben.
Fölsírásnál?
Igen, ráadásul az elsőnél a kislányunk, ő nem sírt föl. Ő nem sírt egyáltalán, itt a pici őnála jött egy kis felsírás, de összességében tényleg a Rozinál látom én, hogy ez a megélés, amit most átélhetett, teljesen mást ad.
Ez az anyaság teljes megélése, hogy én csináltam végig, én hoztam világra, segítség nélkül.
Így van.
Jó egészséget kívánok, neveljétek föl a pici babát a testvérével együtt, és gratulálok ahhoz is, hogy mertétek vállalni. Fülöp Mirko születéséről beszélgetett szüleivel, Tompa Rozikával és Fülöp Ádámmal. Ámen, Zsóka!
Ich bin der Babysitter von der ganzen Stadt und weiß, dass einst der Baby schon ein Hobby hat. Er singt so gern den Babysitter Boogie Woogie Song und er geht Boogie.
Ezzel mai műsorunk a végéhez ért. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket, reméljük nem okoztunk csalódást. Ha szeretnék még egyszer meghallgatni, megtehetik, 2 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban, az ismétlő adásban. A 2 hét alatt pedig a civilradio.hu honlapon az archívumban, és bármikor az idősbarát.újbuda.hu honlapon. Adásunk munkatársai voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, állandó technikai szaktanácsadónk Magyar Ádám. Nevükben is elköszönök, a mai adás szerkesztőjét, Somogyi Ágnest hallották. Új adással 4 hét múlva, augusztus 25-én jelentkezünk, addig is nyaraljanak kellemesen, a viszonthallásra.